Mezzo Forte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora. Köszöntjük a hallgatókat! Ez itt a Mezzo Forte nevű kulturális beszélgetős műsor. A szerkesztő műsorvezetők I. és Csenge és Kovács Barna.
A nyáron nem jelentkeztünk új adással, ismétléseket hallhattatok, ezért elnézést kérünk. Most azonban újra itt vagyunk. Mai vendégeink Jónás Attila, a Carson Coma basszusgitárosa, és Bona Zsombor, a zenekar szólógitárosa.
Üdv!
Szó lesz majd a banda tagjairól, a zeneírás folyamatáról, zenéről, mint művészetről, meg kicsit, mint üzletről, meg persze arról is, hogy hogyan érintette a zenekart a koronavírus. De ne rohanjunk ennyire előre, és menjünk vissza egy kicsit.
A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumuk, a Corduroy Club, mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Sok más portál mellett a HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között emlegette a zenekar bemutatkozó anyagát, mely nyitó dalára készült videóklip, a Song About My Grandma, a negyedik magyar klip szemlén 3 díjat kapott, többek között a fődíjat is. Olvasható a kiadótok a Gold Record honlapján. De mi volt ezelőtt? Hogyan váltatok zenekarrá néhány feltételezem zenélő fiatalból?
Én, mint az utoljára becsatlakozott tag ebbe a projektbe, akkor elmesélem, hogy a Carson Coma az lényegében egy ilyen 2015 vagy 16 óta folyó projekt.
Igen, mert én kerültem be 15-ben. Igen. És akkor ez egy ilyen gimi zenekarként róta útját, ami egy idő után a végéhez ért, és utána volt 2017-ben, amikor Barnabás...
megújulás.
Volt az első, ugye? Barnabás került be először az új formációban, de akkor már ugye...
Nem tudom.
Ismerősi körünkben volt.
Igen, baráti körbe tartoztam, de még nem zenéltünk együtt.
Lehet, hogy egyszerűbb, hogyha végigvesszük a mostani tagokat, meg hogy ki pontosan mit csinál, és akkor utána inkább az időrendben, mert így lehet, hogy picit kaotikus.
Szóval az a lényeg, hogy van két alapító tagunk, Fekete Giorgio énekgitár dalszerző, meg Jónás Attila, aki itt ül mellettem, és ők nyomják már régóta ezt a zenekart, és volt az ős Carson Coma, ami egy ilyen angol nyelvű pszichedelikus rock zenekar volt, gimis éveikben, és aztán 17 körül meg voltak tagcserék, arculat, célok is, nem tudom, így a...
Hát így újra szummáztuk a...
Ja, egy ilyen teljes megújuláson ment keresztül a projekt, kb. Csak ti ketten maradtatok, a Giorgio-val meg a név. És srácok építettek 2018 nyarán egy próbatermet, aminek a végében én is becsatlakoztam, meg beugrottam a Sauer Dani helyett gitáros pozícióba, mert ő kiment Madridba. Végében így ezzel lett teljes ez mostani felállásunk, és akkor így vagyunk hatal, hogy Giorgio, Attila, én, a Barni, aki dobol énekel, de ő is az egyik fő dalszerzőnk, meg Kuhn Bálint, aki billentyűs hangszereken tolja, de egyébként ő segít legtöbbször hangszerelésben, és Gál Peti, ő pedig a perkás, meg néha dobos.
Mindig is jelen volt az életetekben a zene, vagy hogy kezdtetek el vele foglalkozni?
Az első tapasztalatom a zenével az ilyen általános iskolai furia volt, meg amikor játszottam, meg ilyen más volt kazettákon, Guns N' Roses, meg ilyen klasszik rock, heavy rock. Meg amikor meg nagyon elkapott ennek az egésznek a svungja, az pedig néptánctáborban, amikor lusta voltam táncolni, akkor meggyőztem a tanárnénit, hogy a Lehel bácsival inkább hagy tanuljak meg népi furujázni, és utána meg szüleimet hosszas évek... nyavalgatás után megkértem, hogy kezdjek el gitározni, nálam ez így indult.
Valami hasonló sztorim van nekem is. Én azt hiszem, 6-7 éves voltam, amikor egyszer neten találtam egy videót Elvis Presleyről a Jailhouse Record, amikor tolják azért csíkos szárkóba, és akkor így az így megfogott, és így tudtam, hogy valami hasonló dolgot akarok csinálni én is. És ahogy itt teltek az évek, így egyre jobban szerettem volna egy gitárt, de nagyon rossz jegyeim voltak. Rossz gyerek voltam, és nem kaphattam gitárt. de aztán olyan, szerintem ilyen hetedik, hatodik körül aztán beért a nyaggatás, és akkor megkaptam az első akusztikus gitár, és akkor megalapítottam az első zenekart Töri óra szünetében másnap. Rámutattam öt srácra padon, hogy akkor ti vagytok a zenekarom.
És mi volt a nevetek?
R&R Bass.
Ó, oh, wow.
Nagyon vagány volt. És akkor próbazónába lementünk próbálgatni, ezért nem hiszem, az első próbán én teljesen szabályosan féltem a hangzavartól, tehát hogy nagyon ijesztő élmény volt, és aztán ez így kicsit így elkopott, mindenki, mit tudom én, gimi irányába terelődött, de az így megmaradt, hogy akkor én ezt szeretném csinálni, és 2015-ben a Zenész Apródon beírtam így a keresőbe, hogy zenekarokat, milyen zenekarok keresnek embereket, és akkor én már basszusgitáron akartam tovább menni, és egy George Wake pont basszusgitáros kerestek, és hát megírtam, hogy nem tudok játszani a hangszerem, meg nincs is basszusgitárom, de hogy szeretnék jelentkezni a posztra, és akkor két hét múlva egy kölcsönbasszussal lementem az első meghallgatásra, és akkor utána nem tudom, hogy nem volt-e más, vagy miért, de engem választották.
Veszek lenyűgöztet őket a Riders on the Storm.
Ja, igen, egy dolgot megtanultam eljátszani, a Riders on the Storm a Doors-tól, ezt így hangulás után így, mint egy kis Jolly Joker-el is lőttem, és akkor...
És utána mennyire gyorsan jöttél egyébként bele, mert gondolom, hogy mikor már zenekarként működtetek, zenéket írtatok, akkor ez...
Na, mondjuk ez egy gyorsan. Olyan dolog volt, hogy előtte a gitár az egy nagyon nagy negatívum volt, hogy előtte gitároztam, mert játszani mindig tudtam, csak túl sokat. Tehát, hogy így nem nagyon értettem akkor még így a funkcióját a basszusgitárnak, és szerintem egy ilyen egy vagy két éve történt egy ilyen páli fordulat, amikor így elkezdtem kicsit gondolkozni, hogy miért is van ennek négy húrja, meg hogy miért is mély ez a hangszer, meg hogy miért is jó ez a hangszer, és akkor azóta szerintem már inkább a groove-okat keresem, mint a zsanázást.
Igen, Attinak a játéket én már vagy 6 éve figyelemmel kísérem.
Igen.
És elképesztő az a pálya, amit így eddig leírt.
A Wikipédia kicsit leegyszerűsítően talán, de alternatív rock együttesként beszél rólatok. Ti hogyan írnátok körül a zenét, amit játszatok? Milyen műfajba vagy műfajokba sorolnátok be?
Amúgy ez valahol szerintem ez a legjobb szóra.
Jó, bő fogalom. Én nem szeretem annyira ezt a beskatujázást, mert igazából annak nagyon poppos, diszkós, funkis témák is, de közben meg így ez így, nem tudom, az ilyen keveredés, kavalkád, ez így eléggé jellemző volt ránk így a kezdetektől.
Hát így a stílusok bábeli zűrzavarán, tehát mondjuk van a Boldog Szülinapot, ami egy ilyen kis lötyögös kis diszkó.
Igen, de már abba is tettünk szambát, szóval.
Hát igen. Aztán ott van a Carson Coma Blues, ami meg hát egy...
Műfaj paródia.
De igazából szerintem ez az, ami a legjobb, így a zenei struktúránkban, hogy nem az van, hogy akkor belőttünk egy dolgot, és akkor várjuk, hogy kiégjünk abba az egy dologba, hanem az, hogy mindig vannak új impulzusok, meg mindig kísérletezünk.
Úgy írnám le, hogy alter pop főzelék.
Térjünk egy kicsit a zeneszerzésre. Hogy születik meg nálatok egy album? Kinek milyen szerepe van ebben? Ki írja a szöveget, zenét? Ez hogy szokott összeállni általában?
Általában az a workflow, hogy Giorgio vagy Barney egy demót küldenek. Általában, ahogy ez a demo megérkezik a közös Google Drive-unkra, általában ilyen 10 perc után Attila már így egy kész basszussávot ír rá. Ezzel kb. Az ő melója az így megvan. És utána még csomót nyúzzuk egymást, hogy ezt a szöveget biztos nem tesszük bele, ez a rész rossz, ez nem tudom, így megy 6 ember egóharca, meg így kreatív, esztétikai, nem tudom, csatározásai. Bálint lehet csinál belőle egy ilyen midi demót, ilyen virtuális hangszerekkel, és aztán meg felrántjuk az egészet 2 nap alatt a próbatermünkben, Cikölábel hangmérnök, jó barátunkkal, közösen, hát van így szokott ez kinézni, és a végén remélhetőleg örülünk.
ezeknek a demóknak, amiket a Giorgioik átküldenek nektek, hány százalékából lesz ténylegesen zene?
Amúgy a Cringe Days-en kívül szerintem nem volt olyan dal, ami 100%-ban az lett, ami...
Igen, nem, de nem Cringe Days, ez mondjuk Bálint szám.
Az Bálint szám volt, igen, csak hogy az volt az egyetlen olyan, ami így lényegében, ahogy át lett küldve, talán 90%-ban az szólal meg.
Igen.
A többi az meg szerintem kicsit mindenkinek, mindenki tud ezekre a demokra úgy tekinteni, mint egy kis vászon, amire összepacsmagolunk.
Igen, meg ez tök pozitív változás, nem tudom, egy-két évvel ezelőtti munkafolyamathoz képest, hogy most már picit azt érzékelem, hogy mindenki jobban teret mer adni a másiknak, és hogyha még nem feltétlenül vagyok szerző egy dalban, nekem is jut terem arra, hogy kiállhassam a zajos, gitáros perverzióimat egy-egy számon.
Uh-huh. Meg mindenki, szerintem én azt vettem észre, hogy vannak bizonyos dolgok, amik hogyha szóba kerülnek, mint egy kiállás, vagy egy verze, vagy valami, hogy akkor azt most már emberekre tudjuk bízni. Tehát van egy mit ide, egy zsombor kiállást, egy valami kis lájtirázást, vagy mit tudom én, oda meg egy jó kis fincsiát is dolgot, oda meg egy jó dobfilt a baritól, és teljesen jól fel tudjuk most már ismerni ezeket a kis helyeket, hogy mit hova.
Nem is feltétlenül így értettem volna, bár ez is egyébként érdekes része, hanem inkább az, hogy ezekből a demókból van, amit kidobtok utána rögtön?
Yeah.
Nem is megy tovább a folyamat?
Hát nem rögtön, de nagyon sok van a polcon.
Uh-huh. Igen, meg csomószor van az, hogy mondjuk így ül egy fél évet, vagy egy évet a szám, és így például az egyik legutóbb kiadott számunk, a Pók, azt egy másfél évvel mutatta először nálunk, amikor még együtt laktam a Bálinttal, a Giorgio átjött, és feldemóztuk. És így milyen 50%-ban nagyon éltük, 50%-ban meg így úgy voltunk fel, hogy ez még így nagyon nincsen, nem, nincs kész, vagy nem szólal meg úgy, hogy ebből karzonszám legyen. És aztán meg tökre átírtuk a számot, nem tudom, került bele egy ilyen erősebb riff, meg egy picit ilyen tisztább lett a számnak az üzenete, letisztázódott a szöveg, és szerintem egy tök király szám lett belőle. Annak ellenére, hogy amikor először hallottam a demót, akkor ez így nem volt feltétlenül ennyire meggyőző.
Hogyan értékelitek a saját két megjelent albumotokat? Illetve nem is inkább hogyan értékelitek, hanem meséltek egy kicsit róla a hallgatóknak, akik nem feltétlenül ismerik ezeket.
Amikor ez az új karzonkoma elkezdett így szárnyakat bontogatni, akkor nagyon erősen érezhetőek voltak, az ilyen 60-as beat, surfrockos, amerikai életérzést leképező hatások, és én amikor beszéltem be a projektbe, akkor még egy ilyen gyors, tényleg ilyen szörfes lüktetésű, angol nyelvű, zúzós zenekar volt, másképp zúzós, mint a mostani. És miután az első koncertünk megesett a kikeltetőn, és történt az egész kikeltető, aminek egy tök nagy nyertesei lettünk, így csomó jó, nem tudom, ilyen szponzorációs
lehetőséget
kaptunk, igen, olyan értelemben nyertesek, hogy nem tudom, játszottunk a parkban a 30-25, meg ilyesmi. Így már az elején debütálásunkkor elkezdett látszani így a visszajelzésekből, hogy amit csinálunk, ennek így, nem tudom, lehet, hogy van jövője, és amikor felvettük 2019 elején ezt az albumot, akkor már nagyon erősen én így éreztem a többieken is, hogy volt egy elképzelésünk, hogy milyen lesz az első album. Ez az ilyen angol nyelvű gyors surfrock, de hogy így baromira elkezdődött egy ilyen másfajta, nem tudom, ráhatás, hogy így például a magyar nyelvű szövegek, ami talán egy a legerősebben szembetűnő.
És ennek mi volt az oka? Mi volt ez a ráhatás?
Szerintem volt egyfajta realizáció abban, hogy itthon egyszerűen ez sokkal jobban működik, sokkal jobban eljut emberekhez, és ha már eljutott emberekhez, ők sokkal jobban tudnak ezzel így azonosulni.
Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, de már is jövünk vissza, ne menjenek sehová, addig is szól az Annen Mai Kantereit nevű német zenekartól az Ich gehe heute nicht mehr tanzen című szám.
Amennyiben rendszeres hallgatója műsorunknak, kérjük kövesse be Facebook és Instagram oldalunkat, melyeken előre értesülhet a következő műsorok időpontjáról, valamint az adásban elhangzó zenék címét is megtalálhatja. Amennyiben most hall először a Mezzofortéről, szintén javasoljuk, hogy kövessen be minket a legnagyobb közösségi oldalakon. Facebookon Mezzoforte ifjúsági műsor néven, Instagramon pedig Mezzoforte podcast néven találnak meg minket.
Ich weiß, ich hab gesagt, ich bin heute am Start, aber ich komm nicht klar und da, wo ich schon tausendmal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind. Und weil ich müde bin. Weil ich müde bin. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Hause. Ich bin auch immer so müde von gestern. Ich suche bei Netflix nach einem Western. Die Jungs mit Revolvern helfen vergessen, dass man trinkt, um zu vergessen. Mein Magen sagt, ich müsste was essen. Ernähr mich seit Wochen nur noch von Resten. Vietnamesisch neben dem Bett. Ich hab nie was im Kühlschrank. Ich warte noch immer darauf, dass ich wieder fühlen kann. Ich bin noch immer so müde von gestern. Ich warte noch immer darauf, dass ich wieder fühlen kann. Suche bei Netflix nach einem Bester. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus.
Mezzoforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora. Ez itt továbbra is a Mezzoforte, az Új Hullám és a Mária Rádió kulturális beszélgetős műsora. A mikrofonnál I. és Csenge és Kovács Barna. Vendégeink pedig Jónás Attila és Bóna Zsombor a Carson Comától.
A zene és egy szövegírás egy kreatív folyamat, és ahogy beszéltetek is róla, úgy is jött le, hogy ez teljes mértékben egy ilyen ad-hoc dolog, és nem lehet erőltetni. Viszont mi van akkor, hogyha elakadtok ezt? Hogy lehet áthidalni? Egyáltalán volt már veletek ilyen?
Nagyon sokszor. Áthidalni azért nehéz, mert általában így ugye a Giorgio meg a Barni az, aki írja a szövegeket legtöbbször, és azért nehéz ott felvenni a fonalat, ahol ők éppen nem tudják folytatni, mert akkor lényegében bele kell látnod olyan értelemben a fejükbe, ahogyan te alapvetően mondjuk nem gondolkozol. Én például ezért nem tudok ebben nagyon beleszólni, mert nem hallom bele azokat a megoldásokat. Én inkább a dolgok aljával törődök, hangszeremmel járulok hozzá a kézdalhoz, és ez a nehéz, hogy valakinek pont egy olyan ötlete legyen, ami ráfűzhető arra kis fonalra. De például a kreokéket azt meg úgy fejeztük be, hogy akkor egy hatalmas brainstormingot tartottunk, rendeltünk pizzát, és akkor este 8-as próba után még hajnalig szépen így kisilabizáltuk, hogy mi fog működni, meg mi nem.
Igen, és én kifejezetten szeretem az ilyen kihívásokat, amikor már valami meglévő dologban mondjuk egy ilyen puzzle darabka hiányzik, és akkor oda kell valami olyat keresni, ami így odaillik. De számomra inkább az a nehéz, amikor egy nulláról kell valamit itt teljesen felépíteni, itt egyedül. De majd, nem tudom, szeretnék én is ebben a zenekarban úgy hozzájárulni, hogy nem tudom, szöveges koncepció, így.
Igen, tehát alapvetően mindenki helyet kap ebben. Sőt, igazából mindenki minden poszton igazából helyet kap.
Kellett már esetleg áldozatot hoznotok a zene, illetve a szövegírás terén azért, hogy úgymond sikeresebbek legyetek, vagy cél ez egyáltalán?
Persze, kecskéket szoktunk áldozni általában külasztalon, hogy sikeresek legyünk.
Nem, tehát úgy értem, hogy nagyobb tömegekhez érjen el. Tehát, hogy volt, hogy nem tudom, le kellett egyszerűsíteni valamit, akár szöveget, vagy bármit, hogy úgy érezzétek, hogy na, ez most több emberhez fog eljutni ezáltal.
Hát, egyszerűsíteni, ha sose kellett, csak voltak olyan megfontolások, hogy még zeneileg valami jobban fog működni, hogyha nem olyan szájbarágos, vagy nem olyan hosszú, szóval, de sose azért, mert hogy az nagyobbat fog menni, tehát, hogy ennyire nincsenek kiszámítva a dolgok.
Történtek mindenképp ilyen áramvonalasítások. És igazából mindeközben egy-egy ilyen áramvonalasítás, mondjuk egy refrénben, zeneileg, szövegileg, szerintem egyszerre szolgálja az önkifejezést is, mindeközben pedig bizonyosan hallgatóbarátabb is tud lenni. Szóval így szerintem igenis vannak a mi zenénkben ilyen egyszerűsítések, a ti szavaitokkal élve, ami annak a célját szolgálja, hogy mondjuk ez több emberhez eljut, vagy dallamtapadás fejekben, nem tudom, de mindeközben ez nem jár szerintem ilyen meghasonulással, nincs ez, hogy a nem tudom, a kiadóból így ránk pirítanak, hogy ez legyen poposabb, vagy nem tudom, vagy ne recsegjen annyira a gitár, hogyha meg ezt mondanák, akkor szerintem elengednénk a fülünk mellett amúgy is, szóval.
Kiadóból egyébként egyáltalán nem szólnak bele, vagy nem foglalkoznak azzal, hogy a tizenétek milyen, hanem ők hátteret igyekeznek ez adni, vagy azért valamilyen szinten
el van pár mondani beszélt a véleményüket.
És ennyi.
És mi meg vagy foglalkozunk vele, vagy nem. De nincs, művészetileg nem szólnak bele szerencsére, és ez azért király.
Hogy látjátok, mennyire könnyű ma Magyarországon tisztán művészetből megélni? Nektek hogy megy ez?
Hát szerintem nagyon keveseknek tud ez sikerülni, nagyon sok meló és szerencse kell hozzá, azok alapján, amit eddig láttam, és nem feltétlenül tud ez úgy működni, hogy közben ne kelljen olyan kötni olyan személyekkel, kapuőrökkel, emberekkel, akiknek hatalma van alkukat kötni, ami így feltétlenül jó az egyénnek. Szóval én ehhez így nem fűzök nagy reményeket, én sosem azért zenéltem, mert ez egy biztos megélhetésnek tűnt. Én nem ezt keresem a zenében. Nagyon-nagyon örülök a szerencsénknek, és hogy ennyi ember szereti, amit csinálunk, és támogatnak minket. És nem mondom, hogy így rohadt sok meló után, amit évek óta belerakunk ebbe a zenekarban, nem tök jó érzés, nem volt tök jó érzés, amikor mondjuk ebben az évben először osztottunk pénzt, először volt olyan, hogy pénzt tudtunk kivenni magunknak a zenekarban, nem csak visszaforgatni. Ez egy nagyon szerencsés eldott dolog, de szerintem mi nem ezért csináljuk, mert hogyha pénzért csinálnánk, akkor valami egyszerűbben megtérülő dolgot választottunk volna, mert azért van pár.
Mik azok a tényezők, amik miatt szerintetek ilyen hamar sikeres lehetett a Carson Coma, és el tudtatok érni ennyi embert?
Fogalma sincs. Igazából azért nem tudom, mert hogyha két éve később kezdtük el volna, vagy két éve hamarabb, akkor is valószínűleg ugyanezt csináltuk volna. Szóval lehet, hogy csak jókor voltunk jó helyen, de én azt mondom, hogy valamilyen módon biztos, hogy közrejátszik az a szinte agyatlan törtetés és élvezet a zenénken keresztül is a zenénkben, hogy erre így reagál a közönség, mert tényleg egy ilyen eszetlen módon való, nem is tudom, módon csinálják ezeket a dolgokat, mert egyszerűen élvezzük. Úgyhogy gondolom, ez is faktor, ne?
Hát szerintem azért benne van az, hogy mi azért itt tényleg csomót próbálunk egy koncert előtt, vagy debütálásunk előtt, egy hónapokig csak így nem voltunk a teremben, és próbáltunk, és összeraktunk egy kvázi showt attól még, hogy alternatív rock, és nem tudom, és van csomó improvizáció benne, egy valamilyen koherens működő dolgot összeraktunk, és tök sokat számít szerintem az online térben a jelenlétünk. Ennek a nagy részét a Giorgio és a Barney intézik, akik így teljesen autodidakta módon tanultak ebbe az egészbe bele, és olyan közönség összekovácsoló dolgokat tudnak kitalálni, amire szerintem itthon így zenekarok tekintetében biztosan így nem volt még erre példa, és nagyon úgy tudnak szólni a közönségünkhez, akik úgy tudnak megszólítani akár tőlünk fiatalabb zenére kapható rétegeket is, hogy ez így nincs benne ez az ilyen, nem tudom, boomerség vagy cikiség, ami mondjuk más zenekaroknál így elképzelhető, hogy jelen van. De tényleg így tök önazonos az egész, és nincs ez, hogy egy ilyen felépített marketingesek által felhúzott brand van, hanem minden mi kezeink közül folyik ki, és szerintem nem tudom, tökre volt egy igény már így a magyar közönségben egy ilyen lendületes, fiatalos valami felé, és talán erre találtuk meg mi tudjuk nyújtani a kínálatot, de egyébként nem akarok ilyen nagy megfejtésekre bocsátkozni.
Hogyan tudjátok kezelni, akár személyesen, akár mint banda közösen ezt a, ha mondhatom, így hirtelen jött népszerűséget?
Magát a népszerűséget szerintem így rosszul. Én nem tudom, így egyszerűen számomra nehéz feldolgozni azt, hogy így történik ez. Nagyon sok jó energiát tud adni egy koncert, és tök király úgy zenélni, hogy így vannak ott emberek, csomó ember, akinek így tetszik, amit csinálunk, és oda-vissza megy az ilyen hatalmas energia, átadás. De annak az aspektusával meg számomra tök nehéz megbarátkozni, hogy kvázi ez a zenekar nem csak a zenélésről szól, hanem lényegében egy termék részei vagyunk, aminek vannak ilyen monetáris vonzatai, mint az, hogy egyáltalán merch-et árulunk, és az emberek meg nyilván így a zene szeretete, meg a zenénk szeretete miatt, de az aspektusa, hogy mondjuk közösen fotót készítünk, vagy aláírás, vagy ilyesmi, ez egyszerre ott van a mélységes, nem tudom, meghatottság, meg szerencsés része a dolognak, hogy milyen király már, hogy van egy ennyire támogató közösség, aki mellettünk áll ebben az egészben. Közben meg, mint individuum, tud ez így fura lenni számomra. Ati, te ezzel hogy vagy?
Én lövöm a képeket, aláírok.
Ati nagy szép is.
Aztán hazamegyek, és ugyanolyan nyugodtan alszok, mint az előző nap.
Lehet, nem kell ezt ennyire túl gondolni, igazad van.
Hát figyelj, lehetne rosszabb a helyzet. Azt mondom, hogy nem, amúgy az az érdekes, hogy én alapvetően nekem így van mindig egy határ, amikor érzem, hogy nem azért, mert hogy a rajongók jönnek oda, és mit tudom én, hanem amikor érzem, hogy most már így jó lenne egy kicsit csöndesebb környéken lenni, de ez is ritkán jön el. Tehát azért bőven volt olyan élményem ezzel, ami akkorát lökött így a hát mondhatni egy lelki, vagy nem is tudom milyen vonzatán a dolognak, de hogy volt akinek egy szülinapi köszöntő, Zsozsó mondta, hogy küldjek neki egy videót, egy lányzó lett, mert 10x éves, és hogy ezt kérte a zenekart, hogy küldjek neki egy szülinapi üdvözlőt, és egyik koncerton oda jött hozzám, meg az édesanyja, és elmesélték, hogy egy hatalmas dolog volt ez nekik akkor, mert hogy különféle tragédiák közepett nagyon rossz időszakot éltek meg, és hogy egy ilyen teljesen felemelő dolog volt nekik az a kis pici videó, és ilyenkor tényleg azt érzem, hogy akkor tényleg csináltam valamit. Tehát, hogy így ezerből egy alkalom az ilyen vagy hasonló, és ez tényleg így hajt tovább, hogy...
De tényleg így a zenélésen kívül ebben az egészben az a legjobb, amikor így látszódik, hogy vagy elmeséli valaki, hogy ennek és ennek a számnak, vagy cselekedetnek milyen hatása volt, és ez tényleg nagyon, nagyon megható és felemelő tud lenni sokszor. Igazából a feldolgozás nehézségén csak én annyit értek, hogy nem feltétlenül negatív az interakciók, inkább pozitívak, csak hogy annyira túl tud terhelni ez az egész, hogy erre azért szerintem mentálisan én azt hiszem, hogy semmelyikünk nincsen erre felkészülve.
Tartunk megint egy pár perces szünetet, addig hallgassátok meg Pinktől a Cover Me in Sunshine-t.
I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, shower me with good times. Tell me that the world's been
Mezzaforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Ez itt továbbra is a Mezzaforte, az Új Hullám és a Mária Rádió kulturális beszélgetős műsora. A mikrofonnál és Csenge és Kovács Barna. Vendégeink pedig Jónás Attila és Bóna Zsombor a Karszonkomától.
Milyen hatással volt rátok a vírus miatti bezártság?
Pihenni nem volt időnk, mert lényegében ez a helyzet rögtön kihívás elé nyitott minket. Hogyan létezzünk lényegében. És hát elég hamar így elkezdtük kihasználni az időt, hogy akkor egyrésztről akkor készült a egyszerűen, semmi sem egyszerű, azt akkor vettük fel, azt hiszem, ugye?
Igen, az első, igen, ez volt az első olyan szám, amit felvettünk, hogy így egyszerre nem is volt ott a zenekar.
Csak a Barni meg ilyen, a ritmus szekciót azt felvettük egybe.
Igen.
És amúgy mindenki ilyen hangkártyán keresztül neten otthon szépen felvette a dolgokat, mert hát ugye akkor még nagyon új volt ez az egész helyzet, és nem akartunk senki egészségével sem.
Igen. Még én például hazaköltöztem Nógrád megyében családomhoz is. Szóval azért az egy ilyen megterhelő időszak volt, de a zenekari szinten mindenképpen próbáltunk alkalmazkodni ehhez az új kihíváshoz. Csináltunk tök korán ilyen stream koncertet 1038 hajóról, meg még a vírus helyzet vége felé, és amikor újra lezártak mindent tavaly októberben, akkor is volt egy olyan időszak, hogy nem tudom, 4-szer vagy 5-szer mentünk el stream koncertet csinálni a Pinewood stúdióba.
Nagyon jó stúdió.
Nagyon szeretjük.
Nektek ez személyesen inkább megterhelő, fárasztó volt, vagy azért kicsit fel tudtatok töltődni? Tehát volt-e arra lehetőségetek?
Hát, ez a 2020-as év, ez kb. Egy személyesen legambivalensebb éven volt a világon, mert az évelején lett egy ilyen inhőegyulladás a bal kezemben, amiért nem tudtam kb. Fél éven keresztül gitározni, meg hazaköltöztem a családhoz, és nem tudtam zenélni, nem voltak ott a barátaim, nagyon depressziós voltam, és utána meg váltás, és dolgoztam egy Király kávézóban, meg újra volt zene, meg nyithattak nyáron helyek, és voltak még koncertek is élőben embereknek. Aztán ment októberig, és megint bezárt minden, és rövidültek a nappalok, és hideg volt, és kijárási tilalom. Szóval ez egy ilyen hatalmas hullámvasút év volt számomra, de szerintem ezt meg kellett élni, hogy most így egy picit jobb legyen.
Jobban értékeljük a természetes dolgokat. Én is ezt vettem észre magam, hogy teljesen megváltozott tőle az értékrendem, tehát úgy is hálás voltam mindig, hogy engem a zenekar is, meg a színpad, és a közönség is színpad képesnek ítél meg, de így még nagyobb értéke lett számomra, mert így, hogy azért hát majdnem egy éven keresztül, hogyha így összességében veszük, majdnem egy éven keresztül ugye nem lehetett színpadra menni. Úgyhogy ez az egyik része, meg hát én a lezárás napján elvesztettem mind a két állásomat, úgyhogy hát ez nem volt egy ideális helyzet, és zene se volt, úgyhogy ez is így engem szerintem erősíten, hogy ha kell, akkor megéljek a jégkert csúcsán is.
Mik a terveitek hosszú távon? Milyen célokat tűztetek ki magatok elé? Legyen itt szó akár dalokról, albumokról, klippekről?
Telt ház a Wembley-be.
Mindenképpen akarok csinálni egy Motown feldolgozás zenekart, esetleg albumot, ahol az Ati a fő iránymutató, és a Motown legjobb számait játsszuk el.
Imádom a Motown.
Egyébként én személyes szinten utazni szeretnék sokat, meg olvasni.
Én csak le akarok diplomázni.
De még el se kezdted.
Igen.
És a zenekarral kapcsolatban esetleg van valami hosszú távú cél?
Hosszú távra most annyira azért nem szoktunk gondolkozni. Ez amúgy szerintem egy ilyen mellékterméke ennek a mostani hát nehéz időszaknak, hogy szerintem kicsit szűkült a stratégiába, hogy
régen még hangzottak el olyan kérdések a menedzserünkkel, a Barajzolinak, hogy 3-5 év múlva hol látod magadat, de
3-5 nap
de az megtanított minket, hogy így igen, nem szabad ennyire előre tervezni. Igen.
Hát most nyilván próbálunk alkalmazkodni a jelenlegi koncertszezonhoz, illetve fejlődni, hogy még a legnehezebb szituációkat is teljesen jól jó élményként tudjuk magunkénak tudni.
Ha már fejlődés zeneileg is, szerintem ez célnak mindenképp elmondható, hogy szerintem hamarosan elkezdünk dolgozni egy új lemezen, mert arról igazából az két szem, amit már kiadtunk idén, azok tuti rajta lesznek, és szeretnénk még nagyon király, kreatív emberekkel együtt dolgozni klippeken, mert azt is nagyon szeretjük, amikor mi ebbe bele vagyunk vonva, és így megy az ötletelés, és a végén valami kézzelfogható lesz belőle.
Ja. Hát mostani munkatempóban, ami ugye még nem kezdtünk el, jövőre lehet szerintem ebből egy album.
Igen.
Kb.
De addig meg koncertezünk, amíg lehet.
Nyár végéig ugye mindenképpen, ősszel is ugye lesznek még dátumok, de akkor meg kicsit szellősebb, és akkor műhelybe is lehet.
Téli álmot alszunk, és felveszünk dolgokat.
Hol lehet veletek legközelebb találkozni?
A Csekkóházban is játszunk szombaton 4-én szeptemberben, és a Gimesi Művelődési Táborban, ez, hogyha jól tudom,
Szlovákia. Bizony. Igen.
A Mezoforte augusztusi adását hallhattátok, köszönjük a figyelmet, és köszönjük a beszélgetést Jónás Attilának és Bóna Zsombornak.
Köszi szépen.
A Carson Coma zenekar tagjainak. Végül pedig szóljon a Carson Coma legfrissebb száma, a Kék hullám Camping, ami, amint megtudtuk, rajta lesz majd a következő albumon is.
Úgy legyen. KHK. Sziasztok.
Hello, hello.
A parton ők meg én. Üres vasút állomások, egymagamban áldogálok, míg az egész izzó mékék vagon pancsol kenesén. Én meg Amerikának eszeink, mert majdnem mindent kétszer láttam, s akkor még egyetlen egyszer sem néztem feléd. Ó, a 2014-es vitorlás, de borban aztán kétszer lettem szerelmes, de egyszer sem belé. És a csebebringet felváltották, jáva babetták, lángoló szerelmek az egyik sátorból a másikba át. Aztán véletlenül nem fizettünk a benzinkúton, ó, de jó, haladtunk együtt földvel felé félúton.
hiányoz.
Amennyiben rendszeres hallgatója műsorunknak, kérjük kövesse be Facebook és Instagram oldalunkat, melyeken előre értesülhet a következő műsorok időpontjáról, valamint az adásban elhangzó zenék címét is megtalálhatja. Amennyiben most hall először a Mezzofortéről, szintén javasoljuk, hogy kövessen be minket a legnagyobb közösségi oldalakon. Facebookon Mezzoforte ifjúsági műsor néven, Instagramon pedig Mezzoforte podcast néven találnak meg minket.
Ez volt a Mezzoforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, a rádió rövid